Sziasztok, kedves hallgatók! Ebben az adásban az IFA-ról fogunk beszélni, az IFA 2022-es kiállításáról, ami egy jó darabig nem volt megrendezve, de szerencsére úgy tűnik, hogy a Covid időknek hamarosan vége. Ebből adódóan vették a bátorságot a kiállítók, és egyértelműen ezzel együtt a gyártók is, valamint a résztvevők, a látogatók, hogy meglátogassák. És ennek az lett az eredménye, hogy nem egy kihalt rendezvényt tudtunk meglátogatni, hanem egy egészen élőt, sok újdonságot láttunk. Ebben az adásban velünk lesz Zsák Péter, mert ő is kint volt, csak engem megelőzve ő már ott volt hétvégén, szombat és vasárnap, amíg én pedig pont hétfőn is kedden vettem át tőle a stafétát, és gondoltuk, hogy megörvendeztetünk titeket egy beszámolóval. Peti, mesélj, neked mik voltak a legfontosabbak? Mivel kezdenéd ezt az összefoglalót?
Sziasztok! Először is akkor tisztázzuk, hogy nem a platós IFA-ról beszélünk, hanem ugye a Berlinben megrendezett nemzetközi kiállításról, aminek egyébként azért IFA, mert Internationale Funkausstellung Berlin a neve, és a Funkausstellung az FA. Úgyhogy így jön ki az IFA, amit ez ugyanúgy, mint a CES, tudod, hogy a Consumer Electronics Show esetében se nagyon mondogatjuk ezt már, csak hogy CES. Úgyhogy így mindenki legyen képbe, ez egy olyan rendezvény egyébként, amilyen európai minicesként is dedikálható nagyjából, és mint minden konferencia, ők is nagyon rettegtek a Covid utáni helyzettől, hogy mennyire lehet visszahozni a kiállítókat, tudnak-e a kiállítók valamit produkálni, mert hogy a kiállítók viszont nagyon leszoktak, ezt láttuk egyébként a januári CES-en is, meg kíváncsi vagyok, hogy a mostani januári CES-en mi lesz a helyzet, tehát hogy nagyon átalakult a helyzet, ugye mindenki nagy várakozással indult neki. Egyébként annyit érdemes tudni még az IFA-ról, hogy 2019-ben volt utoljára ilyen teljesen offline verzió, volt próbálkozás ugye erre már az utóbbi években, hogy legyen offline része, de aztán végül mindig visszatértek, hogy csak online IFA lesz, ugyanúgy, mint a CES-nél is volt ilyen, de 2019-ben annyi látogató volt, hogy a odavezető autópályán lezárták a szembesávot, és amikor reggel van, akkor mind a két irányba csak abba az irányba lehetett menni, visszafelé meg pont a másik irányba, tehát hogy ekkora látogatottsága volt. Na, ehhez képest mondjuk most egy mérsékelt látogatói számot láttam én legalábbis, ugye én péntek szombaton voltam a helyszínen, és tehát a magyar viszonyok között nagyon sok emberről beszélünk, tehát iszonyat mennyiségű emberről beszélünk, kiállítás szempontjában egy kicsikét kevesebbről. Én beszélgettem ott, ugye a pénteki nap a nyitó olyan 10 órakor volt, már előtte lehetett ott lődörögni, és sikerült egy-két kiállítóval beszélnem ez alatt az idő alatt, hogy ők mit várnak. Mert ugye ez engem nagyon érdekelt, hogy egy kiállító szemszögéből, ugye nem egy ilyen viszonylag alacsony, hanem hogyha azt nézzük, akkor egy magyar lakásnak az árát ráköltik ilyenkor a kiállítók arra, hogy itt megjelenjenek. Hogy ők mit várnak ettől a kiállítástól, tehát a korábbi évekhez képest mi az, ami őket oda vonzotta. Ugye sok céget nem láttunk. Tehát például, hogyha azt nézed, Shelly még csak disztribútoraink keresztül sem volt például kint, érdekes módon. Tehát, hogy voltak olyan cégek, akik korábbi években
ugyanígy az Aquara.
Így van, pontosan. Homit se láttam egyébként. Tehát, hogy
nem voltak kint ők se. Az Aquara is csak valami disztrin keresztül volt kint egy ilyen speckó kis kiállítás szekcióval, de hát ott sok más gyártóval együtt egyébként.
Abszolút, és egyébként hozza tényleg ugyanazt, amit a CES esetében láttunk, hogy voltak, akik ott voltak, azok nagyon oda tették magukat, tehát hogy mindenki azt próbálta mutatni, főleg egyébként a nagyok, tehát hogy ugye volt 27 vagy 28 pavilonnyi hely, ugye ezeket úgy kell elképzelni magát, ezt a kiállítást, hogy mivel ezt alapból ilyen nemzetközi kiállításokra találták ki, ezért számos épület alapból kettő vagy három szintes, és ez a két-három szint ez olyan szinten értendő, hogy a pavilonok között is van egy ilyen 10 méter magasságban lévő úttest, ugye, ahova autóval be tudnak állni, illetve alá is tudnak ugye menni itt a kiállítói térnek, tehát hogy teljesen erre vannak felkészülve, és a nagyobb cégek, mint Samsung, LG, TCL, Panasonic, ARD például, ugye a német televízió, illetve média szolgáltató, nem csak tévé, hanem rádió is tartozik hozzájuk. Nekik mindig volt saját standjuk. És,
hát sőt, saját pavilonok bizonyos
esetekben. Igen, egy full.
A Samsung esetében szerintem a legnagyobb pavilon, vagy épület, igen, ez egy komplet, az a Samsung-é
volt. Komplet volt, így van.
Igen, az LG sem aprózta el így a van. Dolgot. És azt láthattuk még, hogy vannak olyan összefüggő gyártók, mint például az AEG, a Electrolux-szal talán ők ugye eléggé összebútoroztak. Tehát ők meg közösen jelentek meg, és közösen fogtak meg egy nagy épületet, és utána jöttek a kisebbek, akik meg úgy mit tudom én, hárman, négyen álltak össze, és ezek a kisebbek már mondjuk egy Bosch valakivel együtt, teszem azt. Így és van. Akkor még oda berakták a Home Connect-et, meg a nem tudom mit, egy külön kis startupjuk. Tehát, hogy látható, hogy a nagyok azok azért meg akartak jelenni, azt akarták mutatni, hogy ők dominálják ezt a kiállítást, amíg természetesen voltak sokkal kisebb épületek, vagy hogy fogalmazok, mert végülis háromszintes az is, de ott azt láttuk, hogy egy ilyen közepes méretű pavilonban azért van 10-20, akár 30 darab kiállító is.
Így van. És azt ne felejtsük el, hogy ezért ugye ez a kiállítás elsősorban ugye a DAX irányvonalnak, tehát a német, az osztrák, svájci, esetleg holland irányvonalnak szól elsősorban, tehát nagyon-nagyon sok olyan viszonteladó is kim volt, mint például az Electrolux, vagy ugye az Expert, vagy hasonlók, ugye az Electrolux, Euronics, bocsáss meg, szóval Euronics,
igen, ott volt, igen.
Tehát, hogy őnekik volt egy komplett csarnokuk megint csak. Tehát, hogy sok olyan cég is volt kint egyébként, aki kifejezetten német piacra céloz, és a német piacon próbálja megmutatni, tehát nem gyártóként volt, hanem akár ilyen nagyobb disztribútorként volt jelen.
Vagy retailként.
Vagy retailként, így van. Abszolút. Úgyhogy ez ilyen vegyes volt, de ez korábbi években is egyébként így volt, meg hát a CES-en is nagyon sokszor látjuk, hogy kifejezetten az amerikai piacra célzott dolgok vannak. Itt mondjuk megvolt az előnye, hogy ez kifejezetten európai piacra szánt eszközök és megoldások jelentek meg. Hát meg a másik az, hogy hát ugye nagyon beharangozták, hogy a 5.2-es pavilon, ugye ez az 5-ös pavilon második emelet, ez kifejezetten smart home pavilon lesz.
Uh-huh.
Ugye itt ebbe a pavilonban, hogyha az ajtó felül indulok, akkor voltak kisebbek és nagyobbak, hogy ilyen kisebbek, mondjuk az AirSings, hogyha beléptél, az AirSings volt ott közvetlenül, aztán...
Igen, az volt az első.
Így van, aztán ott mellette volt egy-két kicsi, ami ilyen szinten érdekes lehet, majd erről külön is tudunk beszélni, hogy a kicsik mivel tudtak kijönni és mivel tudtak megjelenni. Aztán ugye ott volt az EOTech, akinek szintén nem volt nagy pavilonja egyébként, de ők azért viszonylag nagyok így az okos otthon piacon, ha csak elég arra gondolunk, ugye, hogy a beszerelt SmartThings hubos történettel mekkora piacot nyertek ezen a irányon. Aztán ott volt ugye a Tuja, aki hát ugye abban az érdekes helyzetben van, hogy ugye nekik ők nem árulnak közvetlenül eszközöket, hanem gyártók gyártják az ő platformjára épülő eszközöket, ezeket próbálta bemutatni. Akkor ott volt az Eve, ugye aki most egy-két újdonságot is mutatott be, ott volt a Yale viszonylag nagy standdal, és osztozott együtt a Ringgel, ugye az Amazonnak a leányvállalatával, akik most nagyon nyomulnak befelé Európába. Aztán ott volt...
Igen, láttunk még ilyeneket.
Igen.
Tehát például nagyon érdekes, az Arlo is
így
ugye
van.
Kim volt.
Így van.
És az Arlo például a Verisure nevű ilyen biztonságtechnika, hát riasztórendszerrel kooperált, igen. Hangosan hirdetve, hogy a Verisure az integrálta az Arlót magába. Ugye ez egy érdekes megoldás, nem tudom, velük beszélgettél? A Verisure-ral?
Egy kicsit, igen. Nem nagyon sokat tudtam velük beszélgetni. Mert hogy kíváncsi voltam, hogy ugye az Arlo tipikusan megint csak az amerikai piac irányából érkező cég, és én kíváncsi voltam, hogy ők mit várnak egyébként egy viszonylag ilyen szinten, tehát most ugye az Arlónál a kamerák voltak, meg ugyanúgy, mint az Amazonnál a biztonsági eszközök azok, amik nagyjából, de a kamera volt azért talán a legerősebb, hogy mit várnak ettől a piactól, és hát azt ugye megint az integrációkat hozták elő nekem, hogy hát ugye ezen a területen, és azt ne felejtsük el, hogy megint csak a német piac itt az elsődleges, hogy hát német piacon ugye Amazon, Google, stb. Alá integrált megoldásokat kínálnak, és hogy majd jön a medőr, és az milyen jó lesz. Ezt egyébként mindenki elmondta, a konkrétumot senki nem mondott, ugye, meg tehát egy kicsikét ilyen kis felhőbuborék volt itt ilyen oldalt, mindenki elmondta, hogy igen, és majd medőr, igen, és majd medőr. Egy-két infót egyébként a medőre kapcsolatban megtudtam, legalább hasznosat, hogy nagyjából mikorra várható a megjelenése a mostani időzítés alapján. Ugye most novemberben lesz a Connectivity Standard Alliance-nek egy nagy rendezvénye, és mind a Le Grand ezt mondta nekem, ezt mondták a TUI-nál is egyébként, hogy valószínű akkor, tehát hogy most a tervek alapján akkor jelentik be a Standard 1.0-as SDK-ját és az első szertifikálható eszközöket is.
Na, végre valami konkrétum. De igen, én is azt éreztem, hogy a TUI-ja meg a Matter az ilyen, igen, lesz majd, ahogy te is mondtad, de úgy részleteiben senki sem akart róla beszélni, mert nem annyira érzik még. A Verisurról még annyit érdekes elmondani, szerintem, hogy ők egy tök jó riasztó rendszer, de mindenképp szolgáltatással működik együtt, és kérdeztem, hogy Magyarországra terveznek-e jönni, és mondták, hogy egyelőre nem, de ha igen, akkor mindenképpen valami lokál partneren keresztül kell ezt csinálják, mert ugye nagyon erős itt a kivonuló szolgálat is megoldottnak kell legyen, felhatalmazást adhatsz nekik, hogy riasztás alatt hozzáférhessenek a kameráidhoz, hogy megnézzék, hogy most betörő van, vagy csak egy macska csinált valamit. Szóval egy ilyen elég érdekes ilyen szolgáltatás van mellé csomagolva. Egyébként, ha jól tudom, Spanyolországot dominálják. Igen. Tehát több országban nagyon erős a jelenlét a Verisurnak, Magyarországon meg nem is nagyon lehet hallani róla. Nekem ez volt az egyik érdekes. Aztán természetesen ugyanígy, mint hogy ők is osztozkodtak, lehetett látni ilyet, hogy a Yale-nél is ott volt azért ez az amaz, tehát ott volt a Doorbird kirakva, az új lenyomatolvasós csengőjük. Aztán aki meglepően nagy szerepet kapott, vagy helyet vett magának, az EVE volt, azt én is az meglepődtem, mert én nem gondolnám akkora gyártónak, mint ez a méretű jelenlét lévén, hogy mondjuk egy Netatmo-nál jóval kisebb volt a standjuk. Netatmo újdonságokat én nem láttam. Te láttál bármit?
Netatmo-nál néhány dolog volt, amit így sikerült kigyomlálnom. Ugye már 3 évvel ezelőtt is bejelentették a Netatmo-nál, legalábbis cégen belül, hogy ők most csinálni fognak egy okoszárat. Most már a prototípusa is megvan, és béta tesztelik a francia kollégák. Úgyhogy azt mondták, hogy 2023-ban meg fog jelenni, amit mondjuk ilyen 80%-ra biztosan vehetünk, hogy 2023-ban valóban meg fog jelenni. Én megkérdeztem azért a magyar Le Grandos kollégákat is, hogy mit tudnak a dologról. Azt mondták, hogy azért csak óvatosan ne legyük olyan forrónak hását, de jön az eszköz. Ez azért volt érdekes egyébként, mert mostanában indult be divatként, hogyha emlékszel, akkor az Elzet is mutatott, most villantott egy ilyen okos zárat, és ezek most az okos zárbetéttel integrált zárakról beszélünk. Tehát amikor már konkrétan az EURELZET zár maga a zármozgató mechanizmus rajta van, tehát hogy kvázi a kilincses történet nem, csak maga a becsúszó zármechanizmus, és ilyesmit tervez a Le Grand is, és nem a hagyományos kulcsos nyitás van, hanem egy spec kulcs van egyébként, hogyha szükséges, akkor a spec kulcsal lehet még kézzel ugyanígy nyitni. Ez volt náluk plusz. Mutogatták egyébként a CES-en bemutatott eszközüket, itt ott közvetlenül meg lehetett nézni, amelyik már Matter kompatibilis, már most is, csak még nem jött ki a szabvány. Ez egy ilyen, most nálában ez a multipurpose device-ok, tehát amikor egy eszköz több vagy a funkciót lát el, itt ezt próbálják kicsit erőltetni, hogy ne kelljen több eszközt gyártaniuk. Itt ez egy olyan eszköz volt, ami nyitásérzékelő és mozgásérzékelő volt alapból, természetesen hőmérsékletet, páratartalmat is mér, de ugye ez a kettő fő funkció volt az, ami pluszban adódott, és akkor ezt felrakhatod mozgásérzékelőként is külön, és van kisállvány hozzá, vagy pedig nyitásérzékelőként is, és ez már alapból Matter célzott eszköz volt. Aztán, ami így szépen finoman mutogatták, nem helyezve nagy hangsúlyt rá, hogy ők elkezdtek együttműködni. A jó, nem akarok hülyeséget mondani, hogy a GE-ből vált-e ki a LEDVANCE. de a LeadVance izzókat próbálják integrálni a saját platformjuk alá, vagyis hát már integrálták is, mert ott volt egy darab ilyen LeadVance izzó eldugva a maga kis szenárió kontrollerével, illetve nyilván mutogatták azt, hogy a HomePlus Control alkalmazásba bevonhatók például a Velux, tehát hogy van egy csomó ilyen együttműködésük, amivel mondjuk a Velux ablakoknak a mozgatását, tehát mind az ablak, mind a roló meg ilyesminek a mozgatását tették ki. Ott volt még egyébként, ami ilyen kis hasznos, egyszerű valami, nem nagy dolog, az a Netatmo kültéri időjárás egységnek a kis tokja, amit egyébként ilyen third party-k már gyártottak. Aha. Tudod, ez a hagyományos kis...
Igen, azt nemrég mutatták.
Igen, be. Kis tányéros cuccot, azt mondta, meg lehetette a helyszínen is nézni. Ebben nem volt semmi okosság, mert ez egy műanyag darab, de hogy mégis védi az eszközünket, tehát ideje volt már, hogy ők is legyártsák, mert ilyeneket gyártottak hozzá, és körülbelül ennyi. Az összes többi az már meglévő eszköz volt.
Akkor lehet, hogy ezek csak nálam átfutott, én túlságosan átfutottam itt a Netatmo
hát
mellett.
El voltak dugva. Tehát, hogy ezek mind el voltak dugva. Ott voltak egyébként ugye a szénmonoxid, széndioxid nem volt kint, a füstérzékelő volt még kint, ilyen szinten, nem, meg a szokásos kamera, meg ezek, de nem volt több olyan nagyobb eszköz, amit még nem jelentettek volna be, vagy már nem lenne a piacon egy jó ideje. A Ring is így volt egyébként, érdekes a Ring történeten, nézted a Ringnek a standját?
Igen, az övék volt egy irgalmatlan nagy stand.
Egy egészen nagy stand volt, a Yale mögött volt valamennyivel.
Igen.
Azért volt egyébként érdekes, mert ugye a Ringnek a portfóliója az USA-ban hatalmas. Tehát 200-300 féle különböző eszközük van, ebből legalább 100 féle különböző kamera, floodlight-tal ellátott kamera, mozgás és floodlight-tal ellátott, tehát mindenféle, és ebből most elég sokat elkezdtek behozni az európai piacra is. De ami érdekes volt egyébként, és egy ilyen, amire azt mondta, hogy na ez valami, és talán az egyik, ezt most szomorúan kell mondom, de talán az egyik leginnovatívabb smart home eszköz volt a kínálatban, az a Ring Intercom. Ugye a Ring Intercomot a múlt héten, tehát ahogy most felveszik az adást, az előtti héten, tehát az IFA előtti héten mutatták be. Ez egy olyan eszköz, amit a panel lakásban fel tudsz pattintani a kézi beszélőre, és onnantól kezdve kvázi intelligens kézi beszélőd lesz, tehát azt jelenti, hogy távolról, ugyanúgy, mint egyébként a Ring Doorbell, ami kint van, nyilván videót nem fog közvetíteni, de hangot igen, meg ki tudod vele nyitni az ajtót, erre tökéletesen alkalmas lesz. És ezt mutogatták ott nekem, egészen meggyőző. Ehhez ugye az a jó benne, hogy ehhez nem kell lemenni az ajtóhoz. Ott fönt, kvázi a kézi beszélőnél ilyen, hát do it yourself, de azért azt így óvatosan mondanám per pillanat azt, hogy most bárki be tudja szerelni. Azt nem mond, a kódfont is hozzá lehet kötni, de nem mondom, hogy ilyen plug and play megoldással, de meg lehet.
Hát azért azt le kell. Igen, mert le kell kapni a helyéről a régit, és rákötni a kábelekre az újat, gondolom, ez a működés, ugye?
Úgy van egyébként, hogy a kézi beszélőt meg is tartott, tehát egy ilyen kis négyeres kábel megy át a mellette lévő intercomról, és azt rá kell, hát igazából ilyen áthidalóval rá kell dugogatni a kézi beszélőnek a vezetékeit, illetve nyilván a nyomógomnak, amivel te nyitod a kaput, annak a vezetékeit. Tehát igyekeztek úgy megoldani, hogy lehetőleg egyszerűen el lehessen távolítani, tehát hogyha te költözöl, akkor ezt széthúzgálod, visszarakod, és akkor ugyanúgy működik az eszköz. Meg így nyilván nem kellett semmilyen integrációba gondolkodni, mert azért a kaputelefonoknál ott is vannak bizonyos buszos kommunikációs megoldások, de nem analóg, meg hasonlók, tehát hogy ott is van sok fajta, és talán így tudták a legjobban megoldani. Azt mondták, hogy most előrendelés van, október közepétől csinálnak kiszállítást, ez kifejezetten az angol meg a német piacra, és következő évtől meg a francia, spanyol, természetesen a magyar piac, mivel itt nincsen hivatalosan Amazon, nem is került szóba. Viszont ha arról van szó, hát jön a Black Friday majd novemberben, úgyhogy lehet, hogy én be fogok szerezni egy ilyet már csak kíváncsiságból is. Ki tudjuk itt próbálni, hogy kódfonnal hogyan lehet ezt alkalmazni, meg hogy mit is tud, mert hogy ugye onnantól kezdve tényleg ugyanúgy működik, tehát a e-hódot azok ugyanúgy bejelentik, hogy most valaki csengetett, tehát meg tudod oldani azt is, hogy ne vinnyogjon össze-vissza az a készülék, hanem az e-hódot jelenti be, éjszakára le tudod némítani ugyanúgy az eszköz, stb. Nyilván a telefonodról is ugyanúgy tudod fogadni, be tudod engedni. Amit említettek, és ugye megint ez az amerikai piacról jött, úgy gondolom látta a hölgy, akivel beszéltem az arcomat, mert hogy mondta, hogy hát ugye innentől kezdve ilyet felraksz, akkor simán megoldható az is, hogyha az Amazonról rendelsz dolgot, megint csak Németországban kell gondolkodni, tehát ugye az Amazonnál vannak ezek a Basics nevű cuccok, hogy minden héten hozza 8 kurig a WC papírt, be tudod állítani, és akkor minden héten hétfőn 8-kor jön a futár, és hozza a WC papírt, és hogy neked ne kelljen külön beengedni a futárt, és ugye itt általában abba kell gondolkodni, hogy ezek ilyen családi házak, ahol van valamilyen belépő, vagy kert, vagy valami, ahol bejön az illető, lerakja, de nem tud a házba bemenni, tehát hogy azt még van esély rá, hogy megadod a kódját valakinek. Na, itt nem kell kódot megadni, mert az Amazon azt mondja, hogy ha az ő fulfillment szolgáltatását biztosító cég ott van az ajtó előtt, és megbizonyosodik róla, hogy tényleg ott van, és ő akar bemenni, akkor kinyitja neked ezzel az intercomon keresztül azt a belépőt, hogy ő be tudja rakni, és akkor téged csak arról értesít, hogy oké, megérkezett a cucc, berakták oda neked, és örüljél, majd ha mész haza, akkor megtalálod az ajtó előtt.
Akkor majd felbuksz benne.
Így van.
Attól függ, hova tette a futár.
Így van, pontosan. Úgyhogy, és mondta...
Ez kicsit ilyen amerikai, igen.
Igen, tehát mondta a csaj nekem is, hogy ugye egy olasz hölgyel beszéltem, hogy hát igen, ez Amerikából jött, és hát tudja, hogy fel, de hát csak azoknak nyitják ki meg, stb., de ugye ilyenkor csak eszünkbe jut az olyan esetek, amiket hogy most az USA-ban is előfordultak, amikor távolról lekapcsoltak ezt-azt szolgáltatók, meg gyártók, mert hogy éppen szükség volt lekapcsolni az adott dolgokat, túlfogyasztás, stb. Tehát, hogy azért ez megint abba az irányba megy egy kicsikét, hogy onnantól kezdve átengeded egy picit az otthonodnak a vezérlését a nagy testvérnek.
Hát mondjuk a bejáratot. Igen. Ja. Na de evezzünk a hazai vizekre kicsit. Az EOTech-nél én számos érdekességről hallottam és láttam. Az egyik ilyen az volt, hogy rákérdeztem ugye, hogy mi van már az Z-Wave 7-es megoldásokkal? Miért nem kapunk végre Z-Wave 700-as szériás relé modulokat, shutter modult, dimmer modult, mindenfélét, mert ugye az EOTech egész jól csinálta a szenzorvonalat, tehát ott szépen átállt, talán már teljes egészében a 7-es szériára, nem azért nem, mert a tri-szenzor az még nem, az például még 5-ös, de már elég sok szenzor a 7-es szériás, és kérdeztem, hogy mi van az aktorokkal végre, amire egy megdöbbentő választ kaptam, és hát mesélték, hogy hát a Z-Wave Alliance-nél egy kicsit zűrzavaros a helyzet, mert hogy igaz, hogy kin vannak a csipek egy ideje, de hogy nem kaptak hozzájuk megfelelő leírást, és ezek a leírások, framework-ök, vagy minek nevezzem, ezek változnak időközönként ettől függetlenül, és hogy egyszerűen nem tudnak megfelelő eszközöket csinálni, mert azt mondta, hogy persze tudnék csinálni egy on-off eszközt, azt könnyen meg tudnám csinálni, csak hát az ő szenzoraik azok tele vannak mindenféle extra funkcionalitással, ami miatt egyszerűen nem tudják megcsinálni, vagy nem kaptak elegendő információt, ami alapján dolgozhatnának, és az volt a megfejtés, kérdeztem, hogy és akkor mi lesz, és azt mondták, hogy át fogják ugorni a 7-es szériát, és egyből a 8-as szériával fognak menni, ami meg annyira időszerű, hogy elvileg már idén még kaphatok valami teszteszközt, ami 8-as szériás lesz. Tehát ez meglepett, mert én bevallom őszintén, hogy 8-as szériájú Z-Wave csipekről még nem is nagyon hallottam.
Annyira nagyon csendesen beszélgettek róla, meg ez megint a 8-as, megnézed, hogy eddig mindig páratlan számú volt, tehát az ilyen köztes számok.
Igen, az, 3-5-7.
Igen, a köztes számok is léteztek, de csak inkább ilyen nem fizikai megvalósulásban, hanem ezek beépültek általában az egyes ilyen, hát ne hívjuk firmware megoldásokba. Úgyhogy igen, itt előjön, ráadásul ugye a másik dolog, amit szintén a 8-asra ígértek, az a Matter kompatibilitás, és pont az, pont az aktorok esetében lesz ez igazából érdekes, mert a szenzorok minden esetben, ugye Z-Wave Hyperlapse-ról beszélünk, tehát nyilván ami kompatibilisnek kell lennie, az az eszköz, a végeszköz, ami a Z-Wave-et fordítja idézőjelbe téve IP6-ra, tehát Wi-Fi-re vagy Ethernet-re, tehát ott kell az okosságot megoldani, de hogy próbálják ezt a szinkronizációt megoldani a Z-Wave csoportokon belül is. Ugye a Z-Wave-nek egy eléggé jó objektum struktúrája van, nagyon hasonló a Zigbee-hez eset egyébként, és ugye ehhez hasonló a Thread és a Matter objektum struktúra is. Tehát, hogyha ezek egy kicsikét összefésülődnének, az nem lenne olyan rossz, mert legalább az alap, és mondjuk pont egy olyan multiprotokolos gyártó, ugye az EOTech az most lett multiprotokolos, onnantól kezdve, hogyha átkerült hozzá a SmartThings, hogy azoknak a gyártóknak érdekes, akiknek tök ugyanaz az eszközt kell kihozniuk, mondjuk ZWave-re, meg ZigBee-re. Mert hogyha ha ezek a klasszok átfednek, akkor sokkal egyszerűbb nekik is a megfeleltetés minden esetben, tehát hogy sokkal kevesebb munkával szívnak. De, ugye az EOTech-nek amúgy ott van a POP megoldása, ha már az újdonságokról beszélünk. A POP egyébként egy nagyon-nagyon sikeres termékportfólió volt, például ugye a Danfoss-szal közösen gyártották annó, az EOTech adta azt hiszem a firmware-t, a Danfoss meg a hardware-t, az EVS mozgatónak, radiátor szelep mozgatónak.
Szelep mozgató,
És ugye ebből ők most kihoztak egy Zigbee-s verziót, amit szintén...
Egyébként ezt nem is most, mert nekünk itt van már a teszteszköz, már egy éve körülbelül.
Uh-huh, így van.
És rá is kérdeztem náluk, hogy és mikor fogják a Homi-ba integrálni, mert a POP applikáció is időközben átkerült hozzájuk, hivatalossá lett, de még nem fejlesztették, csak rendbe rakták a meglévőeket. Tehát itt tartanak a srácok így homi fronton, hogy ezt így beleszúrjam.
Igen, azért kettős a dolog, mert ugye amikor beszélgettem én is a kollégával, én a Patrikkal beszéltem, ugye az északi régiónak a sales menedzsere, hogy kettős állapotban vannak, ugye a SmartThings-es dolgokat nagyon kell nyomniuk, ugye így, hogy az összes SmartThings-es hardware átkerült hozzájuk, de ott a fejlesztés az a Samsung kezében van nagyjából, tehát hogy kvázi ők csak kívánságokat dobálnak a Samsung fejlesztőinek, meg nyilván fizetik a csekket a licensz miatt, ugye, hogy a SmartThings licenszet használhassák, és ott van 5000 fejlesztő, és ezeket az irányokat lefejlesztik. De ezek a dolgok, mint például a POP illesztése Homi-ba, ez az ő feladatuk maradt, és nem pedig a Samsungé, és náluk nincsen olyan nagyon sok fejlesztő, emiatt aztán ez kicsit ilyen kettős. Nem tudom, hogy neked miket meséltek egyébként itt a SmartThings-el kapcsolatban, hogy milyen tapasztalataik vannak, de én csupa jókat hallottam tőlük egyébként. Már egyáltalán a hardware, ugye arról van szó, hogy 2018 év végén ugye a Samsung azt mondta, hogy ő már pedig ezekkel a kis nyavajákkal nem foglalkozik. Ugye 2013-ban, ha jól emlékszem, megvette ugye a SmartThings-t egy évvel azután, hogy a piacra jött az USA-ban, mint egy ilyen mindenes hubos megoldás, és akkor ugye ott fejleszgették a mindenféle hardvereket, dugaj, stb. Mindenféle eszköz előkerült, és aztán a Samsung azt mondta, hogy hát ő ebben nem jó, meg nem is éri meg neki ezekkel a kis kütyükkel foglalkozni, mert ő nem ebben a profi, úgyhogy ők adják a szoftveres megoldást, és a hardvert mindenestől adnán valakinek, és ez lett ugye az EOTech. És az EOTech így jutott hozzá a SmartThings Hubhoz, ami most már ugye nem ezen a néven fut, hogy SmartThings Hub, hanem Smart Home Hub, vagy valami hasonló néven, nyilván licenszokokból. Ugyanúgy SmartThings kompatibilis hubról beszélünk, illetve az eszközök is így kerültek hozzájuk. És hogy hát nyilván ezzel meg egy nagyon nagy vásárlótáborhoz fértek hozzá, globálisan is, mert a SmartThings az USA-ban viszont nagyon-nagyon népszerű már a kezdetektől fogva.
Igen. És egyébként ezért nagyon jó páros az EOTech meg a SmartThings, mert az EOTech-nek is a legfontosabb piaca nem az európai, annak ellenére, hogy ez itt jelentős gyökerekkel rendelkeznek, hanem nekik elsősorban az amerikai piac számít, nem az európai. Ez ilyen töredék, és ez egyébként szerintem SmartThings olvasatban is így van. Hát nem tudom, hogyha optimistán akarnék fogalmazni, akkor van hova nőni.
Igen, abszolút.
De az biztos, hogy messze van attól, amit az Amerikában elért.
Abszolút, abszolút, és pont ezt említették, hogy nyilván az amerikai piac, és hogy mennyit küzdködnek az európai piaccal. Mert ugye az európai piac, még hiába euró van és hasonlók az ő általuk fontos országokban, azért egy csomó olyan jogszabálynak, stb. Kell megfelelni egyébként, amit az USA-ban letudják, és ott van az a nem tudom, 400 plusz millió ember, aki kint él, és kvázi egy közös piac, egy egyszerűen lefedhető piac. Nyilván ezért célozzák a legtöbb esetben az amerikai piacot, mert egy jól kifejlett piac, jól ismerhető szabályozással nyilván egyszerű betörni. Úgyhogy nyilván itt az európai piac esetében is a német és francia meg az angol piac az, amelyik viszi, utána jön ugye a spanyol és a francia, és aztán jönnek a futottak még, ugye a lengyel, illetve az összes többi egyéb kisebb ország. Olaszország is itt van benne, de ők is viszonylag kisebbek ezen a téren. Úgyhogy ez érthető, és egyébként ezzel a szemmel nézve a kiállítókat, persze, hogy a CES-re mennek inkább, mint az IFA-ra. Én igazából tényleg az európai gyártókat hiányoltam nagyon, akik
hát például Fibaro.
Igen.
Fibaro miért nem volt kint?
Hát ugye a NICE-szal kint lehetett volna, alapból egyáltalán nem is tudom, hogy a kaputechnika is miért nem került ki. Úgy egyáltalán, hogyha megnézed a trendet, én azt nézegettem, hogy kik vannak kint az IFA-n. Tehát ami most nagyon menő volt, az a főzés. Láttam, hogy mindenki mindenhol főz.
Igen,
ugye? Tehát, ugye élőben volt ez a...
Műsor igen. Vezették a főzést, ott álltak az emberek, ettek, nem tudom.
Igen.
Igen, egyébként a konyha, igen, mint olyan, az nagyon meghatározó volt. De még mielőtt belemegyünk ebbe, én még visszatérnék picit az EOTech-hez, mm-hmm, mert hogy én láttam ott prototípust.
Na melyiket?
Én láttam az EOTech, a két érdekes dolog olvasata van ennek a prototípusnak. Egyrészt az, hogy az EOTech elmegy a Zigbee irányba, ami azt jelenti, hogy nem csak a SmartThings kiegészítők jöttek be a portfóliójába, uh-huh, meg nem csak a POP kiegészítők az előbb említett Zigbee-s radiátortermosztáttal, hanem a klasszikus EOTech modul kinézetbe beletettek egy Zigbee-s rádiót. Egyébként értelemszerűen ez majd már threades is lesz, tehát ez majd jön ezzel a történettel. Egyelőre csak egy ilyen 3D nyomtatott házba illesztett modult láttam, de ami nagyon fontos volt, hogy, és ki is emelték a srácok, hogy úgy tűnik, hogy a hatóságok, azok meg a szabályozó szervek, azok felfigyeltek az okos otthon modulokra és az azokban rejlő veszélyekre, mert hogy egy új szabályozás értelmében a nullát és a fázist a bemeneti oldalon jelentősen el kell távolítani. Tehát ahogy azt mi most látjuk a Cubino, Shelly, hogy egymás mellett nagyon közel ott van a fázis meg a nulla, na az majd nem lehet a jövőben, és ennek fényében fogant már ez a modul is, ahol láthatóan körülbelül egy ilyen, hát én nem is tudom, ilyen egy centire körülbelül el volt választva a nulla az összes többi csatlakozótól, termináltól, tehát egy ilyen speciális terminál blokk volt, és ami még nagyon fontos volt ezen túlmenően, hogy várhatóan majd emiatt ugye update-elni kell, gondolom, idővel az összes gyártónak az összes modulját, ami egyébként pont jókor jött ez a szabályozás, mert végülis a threadre úgyis át kell állni, tehát majd úgyis jönnek az újabb szériás megoldások. De ami még nagyon tetszett, és ezt sehol se láttam még, és az EOTech megcsinálta, pontosabban ez nem igaz, hogy nem láttam, de ilyen terméke, modulon még nem láttam, az pedig az, hogy gyors csatlakozós lesz ez a modul. Tehát nem csavarhúzóval fogunk kötögetni kábeleket bele, hanem egész egyszerűen benyomunk egy gombot, betesszük a kábelvéget, elengedjük, és az új rászorít, hogy az megfelelően rögzítsen, megfelelően vigye át az áramot, a kontaktus megfelelő minőségben valósuljon meg. Tehát végre az EOTech-nek a dizájnol termékeibe ez is végre helyet kapott. Azon kívül egyébként még láttunk egy szelepmozgatót, ami sokkal jobb, mint az eddigi ismertek, a popféle meg ez az amaz, mert egy sokkal masszívabb megoldás, sokkal jobb design egyébként. Tehát elsősorban az az előnye, amit én láttam benne, hogy a csőre való felfogatás jobban van megoldva, mint a popnál. Aztán az, hogy magát a elzárót, ez lehet gáz vagy víz, ugye, hogy ezeket hogyan mozgatja, az is egy kifinomultabb megoldás, és maga az egész ránézésre is egy kifinomultabb termék, mint a popnak ez a fordított tejfölös doboz kinézetű valamije. Tehát az még most jön. Itt még erősen 3D printeltnek tűnt nekem az egész ott, amit ott láthattunk, de az biztos, hogy ebből lesz valami. És ezen kívül két, pontosabban három termékről lebbentettek fájtlat szóban, és ez pedig az volt, hogy elmennek wifi-s irányba, méghozzá fogyasztásmérés és heavy duty switch. Ezeket, hogyha ismerik a hallgatók, ugye egyrészt vannak ezek a klempes, tehát ezek a
áramváltósnak hívják
igen,
egyébként.
Áramváltós, árammérő megoldás az EOTech-nek, régóta egy meg három fázisban elérhető, és ebből fognak csinálni egy wifi-s változatot, ami standalone is működni fog, nem csak Z-Wave hálózat segítségével. A heavy duty switch ugyanúgy, ami ugye egy elég unik, ez is egy unikális termék a piacon, mert igazából az okosotthon telepítők ezt megszokták barkácsolni, vagy patkolni, hogy egy modullal egy nagy teljesítményű kontaktort, vagy relét vezérelnek meg. Viszont ez a termék egybe van, 40 ampert tud kapcsolni.
Így van.
És ez egy zívéves nagy teljesítményű relé, és egyébként nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy egyébként ez egy dupla relé. Tehát ez a nullát is szakítja, igen, meg a fázist is szakítja.
Nekem is így rémlik.
A lényeg, hogy ebből csinálnak szintén wifi-s megoldást, ez fog kijönni, ami megint egy ilyen, mint a Zigbee, egy ilyen új irány az EOTech-nél, tehát láthatóan bővülnek, és ami még izgalmas volt, hogy meséltek a fénymérő szenzoroknak a hiányáról, ugye a chip hiány érintette őket erősen. Nem tudom, hogy aki ebben érdekelt, az ugye tudja, hogy például a Multisensor 7, ami talán az egyik legjobb zívéves multiszenzor ma a piacon, hát az valamikor márciusban volt utoljára nálunk készleten, azóta nem tudnak szállítani, és elég durva backlogunk van már az EOTech-es rácoknál, és mondták, hogy végre ki tudták váltani azt a fényszenzort, amire rá volt optimalizálva az egész technika, tehát most egy új fényszenzorral fog kijönni a Multisensor 7, és majd megint elérhető lesz, és ennek örömére megcsinálják belőle a triszenzor utódját, ami ugye lényegében ugyanez a szenzor, csak kiveszik belőle a tamper, az UV, meg a páratartalom mérést, és megmarad a hőmérséklet, a mozgás, meg a fény, és ha minden igaz, megértettem azt velük, hogy az USB betáplált szenzor az maradjon meg, mert ugye a triszenzor is ugyanolyan formfaktorral bír, mint a Multisensor 6, ugye ezek voltak párban, és ugye a Multisensor 7-hez jön ez a lényegében az új triszenzor.
Igen.
De a lényeg, hogy az USB betáp az nem volt meg a régi triszenzorban, és ezáltal nem lehetett állandó áramra kötni, ezáltal süllyesztő keretbe is elég nehéz lett volna rakni, igen, annak ellenére, hogy kompatibilis vele, mert ugye a betáplálást nem tudod megoldani úgy, hogy álmennyezet fölött van a szenzor becsavarozva.
Igen. Elég macerás, igen.
Na mindegy. Igen, és ha minden igaz, ebből adódóan úgy megértette, hogy miért kell az az USB port, és azt mondta, hogy lévén, hogy ugyanaz a design, meg ugyanaz a hardware, csak a csatlakozót nem kell lespórolják róla, és hogy időbe szóltam, kösz.
Az nagyon jó, ez nagyon jó, mert egyébként én legtöbb esetben ezt hiányolom ezeknél a szenzoroknál, hogy persze, szenzorok sok esetben elemesek, de hogyha van lehetőségünk őket állandó törpefeszültségre rákötni, akkor miért ne tegyük meg? A szenzornak is jobb, a környezetnek is jobb, hát akkor éljünk vele. Úgyhogy ez, én bízom benne, hogy mindenkihez majd idővel vált és próbál így működni.
És utolsó dolgot, amit ki tudtam belőlük préselni, ehhez egyébként kb. 3-5 percet keresett a notebookján dokumentumokat az úriember, hogy meg tudja mutatni, hogy éppen mit fejlesztenek. És ez pedig levegő minőség szenzor az EOTech-től. Egész picike lesz, és PM2 felett, meg PM10-et fog mérni, meg hát az összes szokásos CO2-t, hőmérsékletet, páratartalmat, tehát mindent, de a lényeg, hogy egy végre lesz egy olyan zívéves levegő minőségmérőnk a Eurotronic-en kívül, ami tényleg részecskéket, vagy pontosan porszemeket is mér és vizsgál, szóval, és elég szép terméknek is tűnik, szóval ez még jön, az biztos.
Na, hát ez izgalmasan hangzik. Nem is világváltás, de akkor is, tehát, hogy ez egy jó irány.
Igen, hogy fejlesztenek legalább, igen. Más részről egyébként zívéves gyártó ugye nem nagyon volt kint. Tehát, hogy jó, ott volt még a Leaderson, mint nagy OEM gyártó.
Igen.
De igazából náluk is azt láttam, hogy inkább ilyen appliance irányba mennek el, tehát ezek a légtisztítók, meg sütők, meg igen, nem tudom mi. Közben ők egy tradicionálisan egy ilyen okos otthon, IoT vonalon mozgó, legalábbis IoT-nak hirdetik magukat. Tehát mindenféle kapcsolók, szenzorok, relék, nem tudom, ilyenekben mozogtak.
Utálásfejlesztésben nagyon erősek voltak, így van.
Aztán, ami még érdekes volt, ott volt az Aduro Smart, aki egy ilyen Philips Hue-szerű megoldás. Egyébként Philips Hue-val kompatibilis. Egyébként európaiak, de amerikai piacra fókuszálnak megint, és kint voltak az IFA-n. Senkit nem láttam sose náluk, pedig többször jártam arra. És emlékszem rá, hogy az Adurót én az Inner-rel együtt vizsgáltam, mert ugye hasonszőrű két gyártóról van szó, és most, ahogy itt láttam ezt az érdektelenséget, meg láttam a pultjukat, hogy semmilyen új termékük nincs. Még mindig ott tartanak, hogy retrofit izzókat kínálunk, meg a hubot, meg egy mozgásérzékelőnk van, és viszlát körülbelül. Ugye nem, van nekik még okos konnektoruk is, elnézést kérek. az innováció kifelejtésére. Tehát, hogy ezen kívül semmi új nem jött, és akkor jöttem rá, hogy akkor valószínűleg jó döntést hoztunk, amikor az innerrel kezdtünk el foglalkozni, mert ő neki azóta vannak lámpatestjei, kültéri lámpatestjei, speciális ledszalagja, egy rakás olyan távvezérlői, meg mindenre, amit ugyanakkor, amikor vizsgáltam a kettőt, akkor még nem volt az innernél, de azóta sincs az adórólnál, szóval ez szerencsére jól jött ki. Aztán mit láttunk még? Az Ankernek jutottam be a boszorkány konyhájába, mert hogy nem csak azok a termékek voltak kint az Ankernél, amiket ki is tettek, hanem volt egy kis meeting roomjuk, ahova beengedtek. Wow. Nem szabadott fényképezni, de beszélni lehet róla, mert végülis a pletyka az csak ugye növeli az értékét a terméknek. Ennek a hónapnak a végén fogják bemutatni a Ufi-Chem 3-at. A Ufi-Chem 2 az nagyon-nagyon sikeres termék. Elképesztő mennyiséget adunk el belőle itt belföldön is, hát még worldwide elképesztő sikeres termék. Viszont vannak ugye gyengeségei, és ezeket igyekezett kiküszöbölni a gyártó, és azt gondolom, hogy a legnagyobb pain pointokat azokat ki is fogják ezzel. Tehát eddig is csíptem ezt a termék kategóriát, de elsősorban olyan usereknek kínáltam mindig, akik a legegyszerűbb megoldásokat szeretik, standalone, felrakom, nem kábelezek, könnyű az app, jól beállítható, és köszönöm szépen. Viszont egy csomó olyan fájdalom pontja volt, ami miatt okos otthonba viszont igazán okos otthonba nem kívántam volna, és ezeket most megoldják, úgy néz ki, mert hogy egyrészt oké, hogy az új kamerának kötelezően 4K-s kamerának kell lennie, de ami izgalmas, hogy az akkumulátoros működésnek volt mindig egy olyan fájdalma, hogy attól függően, hogy használtuk a kamerát, az 2-3-5-6 hónaponta le kell szedni, fel kell tölteni, vagy a másik, ami szintén problematika, hogy veszünk hozzá napelemet, belekötjük az USB tápjába, de hozzánk rengeteg ilyen kamera jött vissza beázva, mert hogy ugye ilyenkor, amikor bekötöd ezt az USB tápot, onnantól fogva, hogyha éppen úgy van elhelyezve az a napelem, vagy az a kamera, akkor az eső az bele tud folyni szépen az USB portba, amin keresztül betáplálja a napelem, és akkor megint meg vagyunk lőve, hogy a kültéri kameránk az már tulajdonképpen el is szenvedi a rozsdásodás, meg a tönkremenés lehetőségét. Na most ezt úgy oldották meg, hogy beleintegrálták a napelemet a kamerákba, ergo töredéke, vagy talán meg is szűnik az igény arra, hogy nekünk ezt le kelljen szedni és töltögetni kelljen. Mellette megmarad az a szuper kihangolt 2-4-es átvitel, ami lehetővé teszi, hogy ennyire keveset fogyasszon ez a rendszer, mert ugye a homebase-hez kapcsolódnak ezek a kamerák, és egy speciális proprietary 2-4-es átvitelt használnak, a Wi-Fi-nek egy módosított változatát lényegében, arra optimalizálva, hogy minél kevesebbet fogyasszon, viszont minél nagyobb lenne a hatótáva egy időben, és a Homebase-nek meg ugye az volt a legnagyobb gyengesége, hogy 16 GB-os memóriával rendelkezett, és nem lehetett kibővíteni. És akkor lehetett persze azt mondani, hogy oké, rakjál be még egy Homebase-t, mert ugye ezeket lehetett bővítgetni, ezeket a Homebase-eket, nem csak a saját rádiós jelnek a további lefedését megvalósítva, hanem hogy ugye akkor onnantól 32 gigád legyen. Viszont ide beleraktak végre, meghallgatták az igényeket, beleraktak egy kettőfeles HDD foglalatot, és innentől fogva a kedves user belerakja a kis HDD-t, vagy az SSD-jét, és onnantól fogva akkora tárhelyet kap, amekkorát akar. És megoldott a lokál rögzítés, megoldott a saját rádió, megoldott az áramellátás, valóban wireless, mert a napelemekkel is operálunk. Szóval azt gondolom, hogy ez valami irgalmatlan durva lesz ez a Homebase 3 és Ufi-Chem 3 széria. És ami még érdekes, hogy a Ufi-Chem 3 gyönyörű lett. Tehát, hogy egy sokkal szebb, sokkal minőségibb termék megfogás, ha megfogod, meg majd kikerülnek az első képek, gyönyörű szép lett. Hát persze bemutatták itt már az új, az L30-as önörítő sportszívójukat, de erre nem, ez kb. Nem, tehát standard. Nem?
Az őrület.
Hány ilyen gyártót látták ki?
Én ezen röhögtem, hogy ugye a Hikvision alatt lévő Asvistől kezdve, én nem tudom, mindenkinek volt. Tehát mindenkinek volt valamilyen okos sportszívója, ez is kb. Olyan, mint az okos dugaj most már, hogy valamelyik kínai nagygyártó legyártja, és aztán lelogózzák nekik, és eladják. Mindenkinek volt okos porszívó.
Igen. Igen. És még tudod, mi tűnt fel? Hogy ott tartunk a kínai OM-eknél, és ez igaz az okos otthon szenzor, okos konnektor, robotporszívó, kis rádiós, wifi-s kamera, minden tekintetben igaz, hogy ugyanazokat a fröccsöntő gépeket használnak több gyártónak, hogy ugyanazokat a funkciókkal bíró kamerákat kirakják, de most már ott tart a kínai ipar, hogy maga az anyag különbözik. Tehát van olyan gyártó, aki ilyen matt-fekete, feltűnően messziről gagyi kamerát rak ki, és címkéz, és rak rá saját a márkát, meg van olyan gyártó, aki pont ugyanebben a dizájnban, milliméterre, egy minőségi anyagból készített terméket rak ki, és benne ugyanez gondolom a különbség, hogy éppen milyen komponensekből rakosgatjuk össze, hogy az a kondenzátor, vagy az a tápegységrész, vagy az a nem tudom, rádiós modul, vagy az az antenna modul, az éppen lehet low-end, meg high-end is, de az a durva, hogy a felhasználót egyre jobban meg fogja az téveszteni, hogy ugyanúgy néznek ki a termékek, csak már az anyag különbözik.
Igen. Az anyag kopogós különbözik. Műanyag, igen.
Elképesztő.
Igen.
Kopogós műanyag, vagy a jó tapintású műanyag ugyanazzal a dizájnnal. Tehát ez volt még a fura. Te egy dolog volt még érdekes, ugye az Ankernél ez a 3D printer, ami ott printelt ezerrel. Hát, hogyha az igaz, amit az Anker ígér, talán idén lesz ebből valami, ebből a termékből. Egyébként nekünk már suttogták a gyártók, többször bemutatták így prezentációkban, vagy a gyártó, hogy jön ez, éveleje óta beszélünk erről. Ugye a koncepció az, hogy a 3D printeléssel jár egyfajta ilyen geekség, kicsit olyan, mint az okos otthon világa. Igen. Tehát, hogy azok kezdtek el otthon 3D nyomtatni, akik meg is akarják érteni, hogy működik, mire kell odafigyelni, miken csúszhat el a dolog, hogy milyen sűrűn kell karban tartanunk a gépet, hogy bla 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 bla, és elvileg pont ezt akarja kiküszöbölni a gyártó. Egyébként értelemszerűen egy drágább árcédula lesz mellé, azt láttam én is, de cserébe olyan applikáció jár hozzá, meg olyan nyomtatási minőség, meg olyan karbantartásmentes működés, hogy egy nem hozzáértő is fog tudni magának majd printelgetni.
Nekem egy dolog szúrt egyébként szemet, hogy ugye ez így középen volt, a stand közepén felállítva ez a 3D nyomtató, és ennek, amin rajta volt a 3D nyomtató, ez egy olyan szekrény volt, amiből folyamatosan vették elő ez ilyen mindenféle szóróajándékot, meg ilyesmit. És azt ott konkrétan csapkodták. Tehát, hogy az egész úgy lötyögött. Úgy figyeltem, hogy úgy kapta a rezonanciát. Ehhez képest ugye ez az eszköz, ez stabilan nyomtatott, maga a kép, meg minden rendben volt, nem volt elcsúszás a rétegekbe, ahhoz képest tényleg, hogy ott folyamatosan lögdöste a úriember a cuccot.
Igen, jónak tűnik ez a cucc. Hát majd meglátjuk, megint az van, hogy valamibe belelép az Anker, mint oly sokszor megtette, vagy sikerül, vagy nem, meglátjuk.
Igen,
de jónak tűnik.
Kíváncsi leszek.
Tudod, mit vettem észre? Hogy úgy megjelentek amerikai gyártók az IFA-n, hogy nincsenek jelen az európai piacon, hogy még jó ideig nem lesznek jelen az európai piacon, hanem majd valamikor jövőre egyszer jönnek. És ilyen volt például a Shark, a híres Amerikában nagyon-nagyon kiemelten kezelt, egyben jó áru robotporszívó márka, meg a Ninja, amik ugye egyébként kéz a kézben járnak, ugye a Ninja ilyen blenderek, meg mindenféle konyhai gépek, okos kütyük, ez az amaz. És ezen kívül volt ott még ugyanúgy találtam ilyen medence tisztító gépeket fejlesztő és Amerikában sikeres gyártó, ilyen robotokat csinál, ugye, amiket bevágunk a víz alá, azt ott jön, megy és takarítja a medencénket, és ők is megkérdeztem, és mondták, hogy hát ők még nincsenek. De hát, és akkor miért állítatok ki? Hát mert majd jövünk egyszer, majd jövőre, majd valamikor egyszer jövünk, hogyha majd minden engedélyt megkapunk, meg így, de mi már úgy érezzük, hogy jelen kell legyünk. Szóval ez is érdekes, hogy ez a CES dolog, ez kezd átszivárogni. Tehát tényleg, amit az elején mondtál az adásnak, hogy attól függetlenül, hogy nincsenek jelen az európai piacon, tudják, hogy a IFA-ra eljönnek akár az Európából kívülről érkező piacokról is üzleti szereplők, meg látogatók. Szóval akkor is jelen kell lenni, hogyha Európában nem vagyunk még jelen.
Abszolút. Egyébként tudod, mi nevettem, biztos van ennek valami nagyon konkrét oka. Kettő magyar cég is volt kiállítóként az IFA-n. Mind a kettőt megkerestem és megnéztem. És mind a kettőről kiderült, hogy hát ott nem fogok magyarul tudni beszélgetni a kollégákkal, mert csak kínai kollégák voltak kint. Ezek ilyen chipgyártó cégek, stb., de tényleg a magyar KFT névvel voltak kint, és mutogatták az IoT chipeket gyártó gépsorukat, hogy ők, mit tudom én, 90 telephelyük van globálisan, meg 9000 plusz felhasználóak. Tehát egy komoly cégekről van szó. Csak én úgy vártam, hogy majd mondom, na, valami magyar cég, amit nem ismerek, és akkor nézzük meg, hogy érdemes-e velük beszélni. És erre hát igazából kínai gyártókat láttunk. Amit egyébként érdekes volt, az a, a nem is tudom, hogy minek hívták, IFA Next, azt hiszem ugye az volt a neve ennek, a startupokat bemutató mindenféle extra kütyüknek, és ott zseniálisokat találtam. Tehát, hogy a CES-en is szoktam ilyeneket nézni, hogy a leghaszontalabb bemutatott termék, azért volt egy-kettő. Tehát, hogy úgy nézegettem. Neked melyik tetszett a legjobban?
A nehéz helyzetbe állítottál. Én ott futottam össze a Merzku nevű gyártóval, akivel hát évek óta találkozok ilyen kiállításokon. Pontosabban sok évvel ezelőtt évekig találkoztam, mert ugye most kimaradt ez a pár év. Ők egy ilyen mesh wifi-t csinálnak, és nagyon érdekes, számomra az volt a legizgibb, hogy szintén ugye sok ilyen wifi-s konferencián volt szó a wifi alapú mozgásérzékelésről, és számomra az volt a legfontosabb ebben az egész pavilonban, hogy ők most ezt implementálták. Tehát a Merkunak a mesh egyébként nagyon komoly mesh rendszere van, nagyon komoly antenna technikája van, ebből adódóan tud komoly mesh rendszert csinálni. Nem sikeresek a piacon egyelőre, de már most ők kihozták a Wi-Fi 6E-s mesh rendszerüket, tehát technology leaderek ebben a mesh világban, és hogyha tényleg ezt ők megcsinálják, hamarosan jönni fog ez a frissítés, azt mesélte az úriember, akkor valóban lehet majd úgy Wi-Fi hálózattal biztonságtechnikai rendszert építeni, hogy ahhoz nem kell szenzorokat telepítenünk, ahhoz nem kell kamerákat telepítenünk, ezzel egy időben ugye személyiségi kérdéseket csinálni abból, hogy bent most megfigyelünk, vagy nem figyelünk meg. Ha ezt még valahogy ilyen okos otthonos API-on keresztül fel lehetne használni automatizmusok felé is, hát akkor ez egy elképesztő dolog lenne. Szóval nekem ez volt a legfontosabb ott, és még egy érdekes dolog, aztán mindenképp várnám, hogy neked mi volt az, az volt, hogy egy az egybe azt az installációt láttam több helyen ebben a pavilonban, ami az azonos nevű CES szekcióban volt, mert a CES-en kint ugyanúgy ilyen nemzetek köré szerveződve voltak ezek a kis startupok, tehát voltak franciák, spanyolok, nem tudom mi, és akkor ezek együtt működtek, és ugyanezeket az ilyen zászlós, logós, frunérlapos megoldásokat láttuk, mert hogy itt ugye azért elég low budget kellett kimenni.
Elégen érezhető volt. Nekem az volt a vicces sztorim benne, hogy a nyitó előtt, ugye az pénteken 10 órakor volt a nyitó, én ugye előtte bőven odaértem kényelmesen, és azt mondták, hogy akik a trade látogatók, és trade jegyük van, annak ott előbb bemehetnek, és 9 órától be lehetett menni, hát a kiállítók meg még nem nagyon értek oda mindenhol, tehát ugye a stand az nagyjából félig volt tele, úgyhogy ott elkezdtem nézegettem, hogy miket építgetnek össze. Volt a sarokban egy ilyen, hát nem is tudom, hogy milyen néven futó, igazából KNX alapú lakás, ez volt az egyik, gyorsan rá is buktam, megnéztem én is, hogy milyen eszközök vannak, nagyon szép méretes, különböző gázfűtéses készülékek voltak, természetesen volt egy csomó olyan, amire alternatív energia hasznosítására alkalmas megoldások voltak, és akkor nézegettem ott ABB elosztót, meg ilyesmit, amit ott szépen megvilágított a kékkel, olyan érzés volt, mint hogyha ilyen nagy gamer PC lenne csak éppen fali lakás elosztóba. És nézegettem, ugye ott volt a kis elektromosan tölthető gyerek kis autó, ugye, amit szintén ilyen mobilitással összefüggésbe lehet hozni. És akkor nézegettem ugye a pont ezt, hogy a Dél-Korea is egységes standon jelent meg, és valamiért a dél-koreaiaknál két dolog ütött be, én úgy látom. Az egyik a macska, tehát hogy a macska, illetve a macska méretű kutyák, tehát a kis méretű kutyáknak a mindenféléje. És itt két, vagy hát három dolog volt, amit én néztem, és kicsit el is szörnyűködtem. Az egyik a macska-kutya hajszárító, vagy szőrszárító, hívjuk így, amikor egy ilyen fánk, dunat alakú cuccba belerakják a igen kisméretű kutyákat, rácsukják az átlátszó plexi ajtót, és rányomnak jó sok levegőt, és akkor azzal szárítják az állatokat. Ezeknek volt olyan előlapja, mint a Vírus című filmben, ugye az elszigetelt inkubátorba kesztyűvel be tudsz nyúlni, ilyen jellegű kis kézibenyúló, ez volt az egyik ilyen. A másik, amit szintén macskáknak terveztek, ez a, Covidra gondolva macska futópad, kör alakú, mint a hörcsögöknek, egy viszonylag keskeny valami, nem tudom, hogy az állatot hogy lehet rávenni, hogy ő azon körbe-körbe szaladgáljon, mert úgy az neki tetszik, mindegy, ez volt ilyen nagy méretben, ami oda ki volt rakva, és egyébként meg a szépségápolást láttam, tehát főleg ilyen fog irányvonalat, mindenféle okosított fogkefe, szájkamera, ez a másik, ez, amit néztem, hogy fülét, most ez nagyon menő volt ezek szerint, hogy a száj és fülkamera, ami úgy néz ki, mint mondjuk egy ilyen szájzuhany, vagy elektromos fogkefe, amit bedugdosol a szádba, és mobiltelefonon vissza tudod nézni, hogy minden rendben van-e a füledbe, vagy a szádba. Úgyhogy valamilyen dolgokat, tehát azért a haszontalanság az azért még mindig megjelent. És egyébként meg nézegettem volt egy ilyen szekció szombati napon, ugye a szombaton már nem annyira kiállítók, mint a végfelhasználók voltak, hogy kifejezetten a Next-en voltak ilyen 4 perces speech-ek, és utána a nap végén kihirdették, hogy melyik a legjobb speech, illetve szerintük a melyik a legjobb termék, amit bemutattak itt a startupok. Hát ezektől azért megmondom őszintén, hogy sírtam. Tehát, hogy hozták nagyjából azt, amit most a Samsung megint nyilatkozott. Ugye 2015-ben a Samsung annó kinyilatkoztatta, hogy hát ami él, mozog, abban mindenbe kell IoT csipet rakni, mindent föl kell dobni a hálózatra, és az nekünk jó lesz. Mindegy az, hogy most éppen a sarokreszelő, vagy éppen a fésű az, ami IoT lesz, ez mind működőképes lesz. Aztán 2020-ban, amikor rákérdeztek erre, hogy hát ez egy 5 éves tervnek tervezték, akkor hogy állnak ezzel, akkor elmondták, hogy nem kell mindenbe, a végfelhasználóknak igazuk van, hogy nem kell mindent ellátni IoT chippel, vannak olyan helyek, ahol érdemes ezekre figyelni, de egyébként nem kell mindent. Na és jött a idei év, amikor mondták, hogy most mindenbe kell. Mindenbe kell chippet rakni.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez a kommunikáció.
És ezt el is nevezték. Ezt figyelted, hogy az gigantikus Samsung pavilon, vagy épületben, igen. Hát igen, nevezzük pavilonnak, volt egy úgynevezett bespoke felkiáltással csoportosított vonal, amit úgy tűnt nekem, hogy ez ilyen brandé lesz, ez igen. A bespoke, vagy már az is talán, hogy az összes eszköz, ami beszél, az lényegében a SmartThings abban fog majd megjelenni. Én most láttam először, hogy ennyire ráfeküdt volna a Samsung a SmartThings-re. Nagyon jó minőségű pavilon csináltak, szépen ott végigvezettek minket az egész, volt ott egy ilyen kis otthon szekció, igen. Energiamérés kapcsán mutattak dolgokat, a kitchen kapcsán mutattak ugye mindenféle dolgokat, tehát hogy az látszik, hogy a Samsung nagyon erősen ráment a SmartThings-re, hogy az lesz a mindennek a kezelőfelülete náluk. Nekem egyébként be is jön az a user interface, amit ott úgy csiszolgatnak és építgetnek, hogy ennek pontosan mi lesz az értelme, majd azt még nem nagyon látom, igen. De Samsung szokott ilyen fejlesztéseket csinálni, aminek nem látjuk feltétlenül előre az értelmét, aztán vagy lesz, vagy inkább nem, de mindegy. Igen. A lényeg, hogy az feltűnő, hogy most nagyon erősen felsorakoztak ebben, mert mondom, az egész kiállító épületüknek a, nem tudom, egyharmada, az konkrétan a bespoke vonalról szólt. Egyébként volt még egy érdekesség, ami kicsit eldugva, és szerintem olyan, mintha eltévesztették volna a kiállítók a helyüket. Tehát egyrészt a Nedis, vagy Netis, ezt most nem mondom meg, de ez egy ilyen hálózati gyártó, igen. Az alsó szegmensből. Ők például valamiért a Smart Home pavilonba voltak, teljesen érthetetlenül, de szerintem maximum kameráik miatt, vagy én nem tudom. Amíg a TP-Link az viszont kim volt a nagy gyártók között, a nem is tudom, LG meg egyebek között állt, és ami izgalmas volt, hogy a TP-Link az sokkal inkább illett volna a Smart Home pavilonba, lévén, hogy ugye neki már régóta vannak ezek a mesh rendszerbe oltott Alexa mikrofon hangszóró páros, mesh rendszer eleve, ez a dekóvonal, ez nagyon sokaknak az ilyen gyors otthoni wifi upgrade az ebben testesül meg. De ami nagyon fontos és idei, és ugye mi is tudunk már róla, ugye TP-Link disztribútorként, meg TP-Link kiemelt partnerként, hogy ugye a TP-Link elindul sokkal komolyabban az okos otthon világában, mint eddig a tapójával. Igen. Számomra teljesen érthetetlen, hogy miért csinálták ezt, de ezt csinálták, hogy ők fejlesztettek egy 900 MHz-es mesh rendszert, ami nem Z-Wave, nem is Zigbee, nem is semmi, az csak saját magukkal kompatibilis. Így van, egy mesh rendszer, a sokadik, tehát most, amikor a Thread jön be, akkor ők most fejlesztenek saját 900 MHz-es megoldást. Egyébként múlt héten én már a TP-Link Magyarországtól meg is kaptam az összesből a teszt darabot, tehát majd elkezdjük nézegetni, hogy mégis milyen dolog is ez. Én ott kint szétnyomkodtam, meg szétkameráztam egyébként a dolgokat. Hát mit láttunk? Láttunk fali kapcsolókat, relés megoldásokat, tehát egyébként ugyanaz, mint a, nem is tudom, mint a Merosznak a kapcsolója, vagy más megoldásoknak a kapcsolói, csak ez éppen a saját TP-Link protokollt kapta meg 900 MHz-en, amivel jól terjed. Egyébként HomeKit-es is lesz már amelyik, hát ilyen hubot értek ez alatt, tehát hogy natívan majd HomeKit-et is fog tudni ez az amaz. Nagyon érdekes, hogy ezt így bevállalta a TP-Link, ahelyett, hogy valamelyik szabvány mellé tette le volna a voksot. Én már emiatt egyébként egy gyártót elengedtem, tehát a LifeSmart is saját protokollt használ, ez a COSS nevű valamit, és azért engedtem el, mert nem gondolom, hogy szükség lenne még egy protokollra ebben a világban. És itt most a TP-Link is ezzel jön be. Nagyon kíváncsi leszek, mert egyébként a termékek érdekesek voltak, tehát hogy egész komplett portfólióval robban be a piacra, van ott radiátor termosztát, van ott értelemszerűen mindenféle izzó, ledszalag, címezhető ledszalag egyébként, mindenféle szenzorok, nyitásérzékelő, mozgásérzékelő,
videókaputelefon,
kijelzős, humidity and temperature szenzor, meg tényleg hát elég komplett portfólióval lépnek be ebbe. Hát majd meglátjuk, majd tesztelünk egyet, most elővesszük ebből a dobozból a cuccokat, amit múlt héten kaptunk, aztán megnézzük, mi lesz, de ez egy ilyen újdonság volt számomra, hogy ez így ki lett nyilatkoztatva, hogy ez van, mert egyébként erről egy ilyen egy éve kb. Beszélünk a TP-Linkkel. És azon kívül a Home Connect. Na, arról mi a véleményed, Peti?
Alapvetően ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, mert azért is, mert hogy ugye maga a Home Connect Kft. GmbH, ugye, az a Boschból vált ki, mármint hogy olyan szinten, hogy a Bosch fejlesztőknek ez egy ilyen hobby projektje volt. Ugye az alap elképzelés a Home Connect esetében az, hogy a háztartási gépeket lehetőleg egy platform alá tereljék. És hát a Boschnak elég jó a kapcsolati rendszere Németországban is, tehát számos olyan gyártót tudott berántani annó, amit szépen be lehetett tolni ez alá a rendszer alá. És ugye a sima Home Connect-et Magyarországon el lehet érni, sajnos a Home Connect Plus-t azt nem lehet. A Plus az ugye egy emelt szintű szolgáltatása a Home Connect-nek, és ezt külön is kezelik, és valami 20-30 gyártó terméke van egyébként ebbe a palettába. És ami jellemző a Home Connect, hogy nagyon jól integrálható általában, tehát hogy számos rendszer alá, okos otthon, aggregátor rendszer alá bevonható maga a Home Connect. Megmondom őszintén, hogy nekem még termékszinten nem volt tapasztalatom vele, tehát nincsen itthon olyan bambos termékem, de nincsen itthon olyan, amelyik Home Connect-es lenne, hogy ezt kipróbáljam. Én nekem azt mondták egyébként, akik használják, hogy arra, amire ki lett találva, az jó, és nem is sírok nagyon amiatt, hogy ebbe az irányba indult el a Bosch, mert a legtöbb esetben ugye az okos konyhai eszközök, kitchen appliances néven futó dolgok, vagy home appliances, hogyha szélesebbre veszük, akkor általában arról szokott szólni, hogy a sütőnek a kis, mit tudom én, kétincses kijelzőjén nézegetjük a sütési recepteket, hogy most mit, hogyan kell csinálni, ami szerintem egy nagyon-nagyon rossz irányvonal, mert mi a nyavajának akarnék egy kétincses kijelzőn nézni valamit, ha azt megnézhetem egy tableten, egy mit tudom én, egy Amazon Echo Show-n, vagy bármi máson, tehát hogy nem arra van kitalálva, működjön együtt, jelezze nekem, hogyha végzett, vagy mit tudom én, ki kell takarítani, vagy elfogyott belőle valami, vagy hasonló, de hogy olyan funkciókat, tehát ami miatt sírtam, megmondom őszintén, bocsánat, egy kicsit csapongásért a Millénél néztem meg, hogy például a Miele azzal reklámozza az ő sütőit, ugye a Miele termékeket megnézzük, ők azért nagyon erősek egyébként ebben, mind a mosogatógép, mosó, stb., tehát hogy ők ipari irányban is nagyon komolyan felső kategóriás termékeket tesznek le, és mutogatták a sütőjüket, hogy hát ez azért lesz jó, mert van benne egy felső kamera, amivel te le tudod fényképezni a sütés állapotát, ezt automatikusan ki tudja küldeni a social médiára, mint hogyha lett volna a Samsungnak egy olyan hűtője, ugye annak, ami Twitterre küldött mindenféle marhaságukat, Na most ugyanezt látjuk képekkel, illetve az AI meg tudja tekinteni a képen az adott sütési folyamatot, és akkor állítja le a sütést, amikor a megfelelő pirított állapotba kerül a benne lévő étel. Ez mind nagyon felszínek hangzik, meg hogy az AI fogja befolyásolni ezt a történetet, csak ha erre ráhagyatkozunk, akkor megint az van, hogyha valamiért döcög az internet, akkor aktív szenet gyártunk, illetve nyilván azzal nem számolnak, hogyha mondjuk egy jó kis csülköt szeretnék sütni, akkor az a kamerának ott a felső része viszonylag hamar el fog koszolódni, tehát hogy nem az az irányvonal ebből az irányból, amit úgy gondolom egyébként, hogy a Bosch Home Connect viszont hoz, tehát hogy azokat az érzékelőket adja át az okos otthonak, és azokra hagyatkozik, ami nekünk ezekben az esetekben fontos. Végzett a mosogatógép például, és akkor tud vegzálni minket, mint uh-huh. Vagy ekkor akkor induljon. És ugye ezt, hogyha megint az energiamenedzsmenthez lépünk, és még egy standról nem beszéltünk, még a Schneidernek a standjáról, arról majd még beszéljünk, mert ott volt néhány érdekes dolog, hogy pont ez a része, hogy az energiamenedzsment esetében nagyon jó lenne, hogy akkor induljon el, amikor termel a napelemünk. Tehát, hogy mondjuk ne menjen ki a házból az áram, azt akkor fogyasszuk el, amikor kell, és például ezekre nagyon jók ezek a Home Connect-es eszközök.
Igen, de ami nekem feltűnt ott a standban lényegében, mert ott ugye a nagy Bosch stand közepén Igen. volt egy kis Home Connect stand, hogy volt egy nagy tábla. Először is, amikor beléptünk, akkor arra lettem figyelmes, hogy Nini, ott egy Bosch modul.
Igen.
Ott volt egy Bosch dupla relé modul, ami shutter modulként volt beüzemelve, ott lehetett nyomkorászni, és akkor vezérelte a redőnyt. De ki volt rakva önmagában is, és akkor az egy dupla relé modulként bevonható okos otthon alá, és ugyanígy, tehát látható, hogy ebbe a klasszikus okos otthonos modulos irányba elindult a Bosch, mert ez nem volt még korábban, hogy ténylegesen egy kisméretű, egyébként le a kalappal, tehát tényleg elég pici modult mutattak be ott, elmentek. Tehát a fali kapcsolók mellett, meg az egyébek mellett azért oké. És utána azt tűnt fel, hogy tehát egyrészt a Bosch okos otthon szekciója egy sokkal kifejlettebb dolog most, mint 2020 januárjában a CES-en. Tehát ez látható, hogy ebbe az irányba ők erősen mennek. Egyébként azt is elmondták, hogy Magyarországon egyáltalán nem opció ezt megvenni. Tehát, hogy nincsen magyar partner, akivel dolgoznak, nem is terveznek egyelőre. Igen, ezt importálni lehetne, de hát ahhoz képest meg várhatóan nem lesz olyan ára, hogy ez ilyen szürke importból kelljen bárkinek is. De mindegy, a lényeg, hogy mert itt pont, hogy a támogatottság lenne a hozzáadott érték szerintem, mert várhatóan ez egy drágább termék család. De mindegy. Ami viszont érdekes volt a Home Connect-nél, ugye az ugyanebben a kis szekcióban volt, hogy ott volt egy, hát szerintem ilyen 100 márkát legalább számláló kis póster, ami Home Connect kompatibilis, és ezekben olyanok voltak, mint például az Aquara.
Igen.
Ott volt a Netatmo, ott volt a Yale, ott volt a Shelly, ott volt a nem is tudom miket mondjak, ott volt a Logged nevű zár, amit éppen tesztelek. De annyira sok gyártó, okos otthon gyártó volt ott, hogy az már-már ilyen homi kompatibilitási lista szerűvé dagadtott, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy Nini, az összes támogatott gyártó ugye ilyen felhő alapú megoldást ad, és akkor ez a Bosch Home Connect kvázi egy ilyen olyan aggregátor platform lesz, ami egy felhős aggregátor platformja lesz az egyedi gyártók cloudos olvasztó tégeje tulajdonképpen? Tehát lehet, hogy ez lesz a Bosch, pontosabban már nem is Bosch Home Connect, már csak Home Connect. Tehát a Bosch logó már nincs ott a logóban, mint régen. Most már csak Home Abszolút. Connect. Tehát, hogy lehet, hogy ebbe az irányba megyünk el? Ez egy nyílt standard
lesz? Ez azért érdekes, mert mellette futott évekig a Conradnak is egy hasonló projektje. És ez talán egy másfél évvel ezelőtt szűnt meg. És maga a kezelőfelület is mondjuk úgy, hogy kísértetiesen egyforma kettő esetében, mert hogy az, a Conradnak a projektje is pont erre épült, hogy ez a felhős történetet hozza össze. Ez a németeknél úgy látom, hogy bekattant valamiért, hogy ez így legyen, és mert hogy pont ilyesmit láttam egyébként a kifejezetten német Fritz nevezetű szolgáltatónál is, még arról, akár róluk is.
Igen, ők routereket.
Igen.
Routereket
elsősorban, és akkor ők viszonylag hamar felültek egyébként az okos otthon vonatra, tehát, hogy ők egy kifejezetten megint csak saját 868 MHz-es frekvenciás történettel dolgoznak már szerintem lassan 5 vagy 8 vagy 10 éve is, azt hiszem most már. Tehát, hogy, és náluk láttam egyébként pont ugyanezt a felületet, tehát, hogy valószínűleg ugyanaz az irányvonal, de úgy látom, hogy ezeket próbálják összehozni. Úgyhogy lehet érdekes belőle, ez most még én nekem nagyon úgy tűnik, hogy nagyon német piaccentrikus a dolog, és erre fókuszálnak, de simán lehet belőle komolyabb dolog, főleg úgy, hogy azért a Bosch, illetve hát ezen keresztül most ugye a Home Connect Kft. Nagyon igyekszik arra, hogy megfelelő API-okat biztosítson az okos otthon megoldások irányába is. Tehát mind a NICE által birtokolt Fibaro irányába, mint ugye Homey, Home Assistant, tehát hogy ezek az irányok működnek, és ahogy említetted, ugye ott van a Netatmo-tól kezdve az összes olyan gyártó Schneidernek is vannak eszközei, mi szintén kompatibilisek ezzel a platformmal. Tehát, hogy az a kérdés, hogy ők mennyire lesznek konkurenciái a most együtt dolgozó Google, Apple, Amazon irányvonalnak, mert hogy nekik nincsen még egységes felületük ilyen szinten, viszont onnantól kezdve hát a Home Connect pont ezt kínálja egyébként, tehát hogy ez egy jó kérdés, hogy velük mi lesz. Én sajnálom, hogy nincsenek itt Magyarországon egyébként, mert egy eléggé megbízható megoldást kínálnak.
Na és mesélj a Schneidernél, mit láttál?
A Schneider azért érdekes egyébként, mert ugye a Schneider esetében egy francia cégről beszélünk, már mennyire, hogy a név a Schneider Electric mondaná, hogy német, egy francia cégről beszélünk, és nekik vannak német márkáik, tehát annó a Mertent vették meg, és Németországban elég erős a maga a Merten termékcsalád, úgyhogy ez jelen is volt. Amiket megmutogatott a Schneider egyébként a különböző új kapcsolócsaládok, amiket bevontak egyébként a Weiser alá, illetve egy jó néhány Weiser eszközt is bemutattak, ami már Meder kompatibilis. Érdekes az irányvonal. Tehát lesz egy új Weiser központ, amelyik már alapból azt mondják, hogy Meder kompatibilis. Ez előtti központhoz képest egy lényegesen nagyobb, inkább már, bocsánat, hogy ilyet mondok, de tujás feelingű központról beszélünk. És a kapcsolóknál is ezt éreztem egyébként. Tehát, hogy bemutattak vezeték nélküli kapcsolókat, amelyeknek a dizájnja egyáltalán nem passzol bele az eddigi legyártok egy kapcsolót, és abból csinálok okosat, hogy sorolni lehessen irányvonalba, hanem tipikusan azok a kapcsolók szépek, de azok a típusú kapcsolók, amiket egyébként látunk az Akaránál, tehát kifejezetten ez a kínai irányvonal, amikor nincsen keret körülötte, hanem egy kapcsoló, igazából nem sorolod őket, hanem egymás mellé rakod, és ilyeneket láttam egy meg kettő, ezek úgy néztek ki egyébként, hogy félig voltak üveglaposak, tehát a nyomó része üveglap volt nagyjából ezeknek a kapcsolóknak, vagy üveg hatású lap volt, és ezek voltak újdonságok, illetve ami még érdekes volt számomra, mert eddig még nem láttam tőlük, az a Weiser alatt működő osztógyűjtőhöz pakolható hatos szelep mozgató vezérlő Zigbee-s. Ami azért érdekes, itt hat, ha jól értettem, akkor 6 különböző zónát tudunk vezérelni, és egyébként egy zóna alá volt olyan zóna, ahova több kört is be tudunk húzni, tehát hogy ilyen szinten lehet vele vezérelni. Volt kint egy fali termosztátuk is, ami egy ilyen minimalista és jó kinéző eszköz volt. Ami érdekes, amire ők felhívták a figyelmemet, az inkább most ugye megint az energiavonal. Hát az egyik volt ugye a töltős irányvonal, hogy van olyan dugaljuk, amelyikbe elektromos motort, stb. Rá tudsz tenni, kerékpárt, stb. Akár autót is, hogyha egy fázisról töltöd, meg volt ugye a hagyományos háromfázisú, egyenáramú, stb. Töltős megoldás, amit természetesen szintén behúzhatsz a Weiserbe. De ami érdekesebb volt, hogy volt egy komplett vezérlő dobozuk, és ebben a vezérlő dobozban megmutogatták azokat az eszközöket, amik már az energiaméréshez és az energiamenedzsmenthez erősen kapcsolódnak, és a Weiser felülete alól elérhetőek. Na most itt olyan eszközök voltak, amelyek ugye például egy napelemnél a bejövő áramot és a hálózatra való visszatáplálást, illetve a hálózatról beérkező áramot tudja menedzselni, olyan szinten is ugye akár, hogy ő tud működni leválasztóként, tehát hogy kvázi egy hibrid üzemet úgy tudsz megvalósítani, hogy leválasztod ugye a hálózatról, és a belső hálózaton akkor éppen akkumulátorról megy a rendszered kvázi szigetüzemként, és ezt ott tudod menedzselni, illetve mutatott egy csomó kis megszakítót és AVK firelé RCD kinek, hogy tetszik, tehát életvédelmi kapcsolókat, amelyek már szintén Wiser alá rakhatnak. A hagyományos, ugye a kínaiaknál nagyon sok, tehát nagyon sok ilyen kínai termék van, meg a Legrandnál is van egy-két kontaktor is ilyen szinten, amelyik így működik. Na most a Wiser most bemutatta ebből a kis megszakítót és az AVK-t is, amelyik egyébként méretre pont ugyanolyan, ugyanúgy a besorolás, mint egyébként a hagyományos termékcsaládjai. De ezt mindent behúzhatod automatikusan ugye a háztartásodba, tehát kvázi vezérelheted. Ugye itt megint előjön az, hogy mit, hogyan kapcsolunk föl meg le. Itt ezt lehet egyébként szabályozni is, hogy mondjuk egy lekapcsolás, automata lekapcsolás után ne lehessen távolról felkapcsolni, csak hogyha ellenőrizted, tehát kvázi helyszínen egyszer már felkapcsoltad. Ez mind beállítás kérdése. De hogy kvázi egy komplet energiamenedzsment rendszer tudsz így üzemeltetni, hogyha nem hibából adódóan kapcsolódott le egy kapcsoló, hanem távkapcsolásról mondjuk egy energiamenedzsment szempontjából, akkor vissza tudja azt a kapcsolót ugyanúgy kapcsolni, és akkor kvázi tudja menedzselni azt, hogy mikor mennyit fogyasztunk. Úgyhogy ez egy érdekes irányvonal volt szerintem. Ez az, amit ott mutogattak még nekem.
Hát sőt, itt akkor meg is ragadnám a szót, hogy azt meséljem el, hogy ez a elektrifikáció, mint olyan, ez egy nagyon erős alkotóeleme volt az összes pavilonnak. Tehát az, hogy elektromos rollereket látunk, az egy dolog. Az, hogy elektromos roller pálya van, hogy kipróbálhassuk őket, az egy dolog. De amikor olyanokat látok, hogy ki van állítva egy Simpson, meg ki van állítva egy Schwalbe, szintén Simpson, ugye, de a régebbi, és ez full elektromos verzióban, és azzal hirdeti magát a kiállító, hogy ő elektrifikál bármit. Aztán ugyanezt láttam nagyba, amikor mert ugye volt egy-két autógyártó is, nem jut eszembe sajnos, hogy melyik autógyártó volt jelen, de nagyon érdekes SUV-vel volt kint, kínai természetesen. De a lényeg, hogy ugyanabban a pavilonban találkoztam egy Rolls-Royce Silver Shadow-val, ami szintén elektromosra volt átültetve. Akkor ugye ez egyébként nekem régi tetszetős dolog, hogy robbanó motoros autókat átültessenek elektromosra a környezettudatosság egyében. Tehát ez láthatóan több helyen jelen volt, a rollerek jelen voltak, és ez a házi energetika ugyanúgy jelen volt. Sőt, volt egy szilárdtest akkumulátor megoldás is, ami idén megvásárolható állapotba lesz, és az ugyanúgy volt kitalálva, ami nagyon szimpatikus, főleg vásárlói oldalról szimpatikus, hogy ugye mondjuk, hogyha ott van a SolarEdge, teszem azt, vagy ott van egy másik gyártó, aki akkumulátor gyárt, ott a Schneider, aki akkumulátor megoldásokat gyárt otthonra, akkor az egy olyan beruházás, amit ott úgy megveszünk, ott nagyon sok pénzért ott van, és azt oda letettük, és az akkor ott van. Annak úgy vége. Az ott van. Viszont most láttunk olyan megoldást, ami ezt a gondolatiságot úgy egészíti ki, hogy ha kell, akkor elvihetjük. Mert hogy kerekeken van, mert hogy stackelhető, mert hogy ilyen 30 kilós akkumulátorpakkokból áll az egész, és ezeket össze lehet pakolni, van rajta fogó, és akkorát építesz belőle otthon, amekkorát akarsz. Nem mellesleg ugye szilárd testaksis megoldás, ami sokkal sűrűbb energiatárolást tesz lehetővé. Hogyha részben te leveszel két ilyen pakkot, azt leviszed a hétvégi házadba, akkor ott van áramod addig, amíg van. Ha kimész, nem tudom mit csinálni, mondjuk valami elektromos, extrém biciklivel ugratgatni a nem tudom milyen crosspályán, akkor viszel ilyenből magaddal kettőt, addig az otthonodnak nincs annyi backup árama, de ott kint tudod használni, aztán nap végén visszahozod. Tehát, hogy egy olyasmi megoldást láttam, ami most még itt a gyártót nem fogom ellőni, de ez egy olyan megoldásnak tűnik számomra, ami sokkal nagyobb felhasznál, sokkal több mindent tud belőle kivenni a felhasználó, mind a mellett, hogy az év 365 napján egyébként persze azt tölti be, aminek vette, de akkor, amikor meg jó az áram máshol is, meg kéne, akkor viszont lehet fogni és átvinni máshova, és elvinni, és táborozunk egy hetet, vagy kempingezünk egy hetet, és akkor van nálunk
dolgozunk
áram.
Dolgozunk a telken, mert azt néztem egyébként,
dolgozunk
hogy
a telken, ott
azzal demozták, hogy hajszárító, meg nagyobb teljesítményű fúró simán ment róla. Tehát, hogy...
Simán, simán. Ez egyébként egy másik gyártó volt, amit te mondasz, mert hogy volt kint ilyen akkumulátor megoldásból jó pár,
igen.
De az az, amit én néztem, abból lehet építeni egészen 20 kilowattórás uh-huh. kapacitásig, és valami 6000 wattig lehet terhelni.
Azt hiszem, igen.
Tehát az konkrétan arról szól, hogy megy otthon az indukciós sütőm, meg még akár
klíma
mellette.
Vagy akármi. Igen.
Nem azt mondom, hogy minden, nem azt mondom, hogy az egész ház mindent bekapcsolok, de lehet, hogy nem veszem. Igen, de lehet, hogy nem veszem észre, hogy limitált
igen.
teljesítményen vagyok.
Igen.
Jó, persze most, hogy a hőszivattyúm van otthon, akkor az egy másik kör tud lenni. Bár az is csak akkor izgi, hogyha nagyon hideg van kint. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a házi energetika, ez egy erősen jelenlévő dolog volt, meg ugye hát az elektrifikáció az meg évek óta ezekkel a rollerekkel, bringákkal, igen. motorokkal, mindennel, ami
feles
ami
autóval. Ez a, igen. Az a vicces kis...
Ja, és az Easy autótöltőnket azt meg nagyon sok helyen
igen.
láttam. Például abban a kis házikóban kirakva, amit mondtál ott a Startup Centerbe, az IFA Next-be, ott volt kint a kis Easy töltőnk.
Bizony.
Tetszett.
Nagyon szeretik, igen, nem véletlenül. Úgyhogy érdekes volt. Nem tudom, nézted az Euronics-nak egyébként szintén a Bosch-sal közös kis miniházát, gurulóházát, ami ki volt rakva középen. Egy ilyen 16 négyzetméteres ilyen, hát utánfutó jellegű házat mutattak be, az csak Bosch és Home Connect-es eszközökkel volt berendezve. Nem volt egyébként benne semmi extra, tehát hogy most egy, aki okos otthonnal foglalkozik, annak nem volt semmi különös. 16 négyzetméteren megoldották, ugye, hogy sütő, mosógép, stb. Benne van. Napelemek voltak a tetején, úgy volt megoldva, hogy ha arról van szó, akkor az autót is tudod rögtön tölteni a kis utánfutódról, uh-huh. Tehát hogy egy ilyen teljesen innovatív és jó pofa megoldás volt, de hogy volt ilyen?
Volt. Hát sőt, a napelemmel az volt az érdekes, hogy ugye most könnyítenek éppen ilyen napelem ügyben a hatóságok, tehát hogy, és erre fel is ülnek ezek a gyártók, azt látom, tehát mindegyik ilyen akkumulátor megoldásnál voltak ilyen széthajtogatható napelem csomagok, és ez most már én a méretéből adódóan arra gondolok, hogy nem csak ilyen kemping dolog. Tehát, hogy ezt tényleg meg lehet csinálni vele, hogy mint hogyha valahogy készülne fel ez az ipar arra, hogy majd nem lesz mindig áram.
Igen. Igen.
Hogy ilyen mobil megoldásokat lehessen venni, amit kiteritek a kertbe,
vagy az
csak addig van áramom kvázi.
Van. Ugye Németországban nagyon népszerű ugye az erkély napelem egyébként, amit itthon ugye nem engedélyeznek, de egyébként lenne létjogosultsága. Csak hát a hálózat nem készült fel rá. Tehát, hogy ugye ez a kiraksz az erkélyre 2 méretű napelemet, és akkor abból nagyjából valamit elkaristolsz otthon, az is jobb, mint a semmi. Úgyhogy ez jön meg, ez terve van véve, úgy látom mindenhol, igen.
És azon gondolkozok, hogy talán mindent, amit kiemelnék, azt megosztottam a hallgatókkal. Nálad van még
nekem
valami?
Egyetlen pavilon maradt, egy pici lengyel pavilon, amit ott volt a Schneiderék mellett közvetlenül. Ez a NUSZ, vagy NOUS-nak írják, nem tudom, hogy így mondják-e.
NOUSZ, igen.
Ők voltak érdekesek.
Megkaptam az árlistájukat.
Na, helyes. Ők voltak érdekesek egyébként, igen. Mert beszéltem velük, egyetlen dolog hívta fel a figyelmemet a hagyományos Zigbee-s vonal mellett, hogy van egy olyan Wi-Fi-s vonaluk, amit alapvetően TASMOTA-val érkezik.
Igen.
Ugye a TASMOTA-ról...
TASMOTA logózott az összes
van,
termék.
Így van, és egyébként a Amazon Den egyébként megvásárolható, tehát hogy ők így értékesítik jelenleg. Én is kérdeztem, hogy egyébként mennyire érdekli. Ez egy családi vállalkozás, nagyon kedves volt az anyuka, akivel ott beszélgettem. Hozták a kisfiúkat, az apuka intézi ezeket az összes többi dolgot. És akkor persze, hogyne, nagyon, és örülök. Tudod, mi az a TASMOTA, de jó, mert ugye a TASMOTA-ról annyit érdemes tudni, egy olyan firmware-ről beszélünk, Wi-Fi-s ESP csipekre specializált elsősorban firmware-ről, ami viszonylag egyszerűvé teszi a lokális vezérlést és a rendszerbe való integrációt. Ezt annó még a Sonoff eszközök retalálták ki, mert ugye a Sonoff eszközök nem voltak hajlandók lokálisan kommunikálni, és mennyire egyszerű volt egy ilyen firmware-t feltolni rá, és onnantól kezdve akkor mindenki azt csinálja, mint akar, és eléggé kinőtte magát ahhoz ez a firmware, hogy most már eszközöket is árulnak ilyen. például elosztósor, ugye ezek mindig az elosztósor, igen, az egy kifejezetten érdekes történet minden esetben. És egy egészen
igen,
jó
de volt ott izzó is, okos izzó, konnektor, elosztók, igen, igen, és ebből adódóan, ők is ott voltak egyből az Airfinks után, igen, és ebből adódóan egyből nekem is megragadt a szemem, fel is vettük a kapcsolatot azóta már velük. Azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag jó árazás, sőt, igen jó árazású termékük van, termékeik vannak. Szóval lehet, hogy a magyarországi e-shopokban, okos otthon webshopokban, ahova beszállítunk, ott lehet, hogy ezek a termékek elérhetőek lesznek igen hamar. És főleg, hogy mindegyik energiamérős.
Igen, igen, igen.
Ez most lehet, hogy pont aktuális. Meg hát azt gondolom, hogy a do-it-yourself csoportban egy eredetileg tasmotás termékcsalád az önmagában érdekes, igen, lenne, mert elég sok mindenkitől hallottam, hogy ez a úgynevezett szép magyar szó, hogy tasmotásítás, igen, azért az nagyon sokszor ilyen pain point, igen, megint.
Igen, 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 és hát ez azt mutatja, hogy ezek szerint ez van olyan gyártó, aki felmeri vállalni kvázi a van annyira robosztus maga a megoldás, hogy ezt így alkalmazni lehet, úgyhogy ez biztató. Hát ennyi. Nekem sincsen most több. Igazából bennem egy kicsit azért volt csalódottság az egészbe, ez egésszel kapcsolatban, mert hogy mindenki nagyon felhájpolt, hogy most megmutatja, hogy ő mennyire energiatakarékos, meg hogy ő most ilyen, ugye ez volt a fő cél, de én közben azt láttam, hogy nagyon sok esetben azért inkább a külcsin volt, mint a belbecs több, és nem nagyon láttam azért olyan hú, ez most ettől felakadt a lélegzetem itt, és akkor ez most egy olyan termék, amit én most mindenképpen most azonnal szeretnék. Inkább ez az ilyen kivárós volt egy kicsikét a dolog. Függetlenül, hogy sok érdekes volt egyébként.
Igen, meg hát ugye a nagyja azért a home appliance volt. Igen. Tehát a tévé és a köré kapcsolódó mindenféle hangrendszerek, ezek azok, meg a konyha. Tehát ez a nappali és konyha vonal, ez vitte el az egész kiállításnak körülbelül szerintem a 70%-át.
Körülbelül, igen. Körülbelül.
De nem baj, ott volt a kis ötös pavilonunk, ott lehetett
igen,
tengetni az időnket, igen, beszélgetni. Meg azért volt egy-két elrejtett okos otthon gyártó, gondolom nem árulok el titkot, hogy lesz, amit fölveszünk. Ebben az adásban nem említettük meg a márka nevet egyébként, de van itt egy olyan gyártó, aki biztos, hogy jön. Hát majd, meg még pár. Itt a Nous mellett ez az majd még előkerülhet. Jó, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Amennyiben Petihez szeretnétek kérdéseteket címezni, akkor írjatok a okosotthonguru@smartopert.hu-ra. Amíg, hogyha az okosotthon labort céloznátok be, akkor írjatok a szia@okosotthonlabor.hu-ra. Valamint mindkettőnk social media platformjait csekkoljátok, azonos kereső szavakkal biztos meg fogjátok találni, akárhol is kerestek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!